Egy ige hirdetéssel készültem, Sándor barátom igen megtisztelt engem, mert ő elment Budapestre, ha jól tudom, és a Bibliaiskola nyitóján szolgál a pásztorotok, úgyhogy most én vagyok a helyettesítő, jó? De nagy szeretettel vagyok közöttetek, és szeretlek benneteket, és hát nem tudom őt helyettesíteni, de legalább megpróbálom az ő szívét, meg az ő szeretetét nagyon tisztelem, és hányan tudjátok, hogy ő nekem szívbéli jó barátom is. Úgyhogy mi nagyon jó barátok vagyunk. Kérlek, nyissátok ki az igét a János 21. résznél, és egy kicsit belemerülünk az írásokba. És hogyha nem probléma, akkor elolvasnám az egész részt itt az igében. Így hangzik. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátanael, a Galilei Kánából való, és Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni, mondának neki, elmegyünk mi is te veled. Elmennének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak a jobb oldala felől, és találtok. Odaveték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevi az ingét, mert mezítelen vala, beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy 200 síknyire, és vonszák valahálót a halakkal. Mikor azért a part a szállának látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi vala nem szakadozik vala a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják valahogy az Úr ő. Oda menne azért Jézus, és vevi a kenyeret, és adá nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor azután megebédelnek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondta vala neki, szeretsz engem? És mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb valá felövezéd magadat, és odamégy vala, ahova akarod, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. És azt mondván szóla neki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, aki szeret vala Jézus, aki nyugodott is a vacsora közben az ő kevelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészen. Mondta neki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiméne azért a beszéd az atyafia közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg, hanem, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Ez a tanítvány, aki bizonságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyeket, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Mindenki mondja, ámen. Fontos volt, hogy elolvassam ezt a 21. részt. Most szeretnék beszélni egy csodáról, amit úgy hívunk a helyreállításnak a csodája. Ez mindig aktuális üzenet minden gyülekezetben, mert mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok és pontok, amikor elfáradunk. Vannak, akiknél ez olyan időszakot is hoz magával, hogy ki is esetnek a szolgálatból. Ha nem jön idejében a segítség, ha valamilyen módon nem kapnak ezek az emberek segítséget, akkor az elfáradásból elgyengülés lesz, és az elgyengülésből nagyon sokszor ki is állnak az emberek a szolgálatból. De olyan csodálatos, hogy Jézus tudta azt, hogy a tanítványoknak szüksége van helyreállításra. És hogyha visszamegyünk egy kicsit a történetben, akkor a 21. rész úgy kezdődik, hogy ezek után. Tehát mi után? Nézzük meg, hogy mi után. Ugye Jézus kétszer jelent meg előtte, ezek után történt a 21. részben leírtak. Az első megjelenése, ismeritek az igét, az első megjelenésében Jézus megjelent a bezárt ajtók mögött a tanítványoknak, mert ők nem hittek az asszonyoknak, nem hittek a bizonságtevőknek, hogy Jézus feltámadt, és Jézus, amikor megjelent közöttük, az első megjelenésének, én úgy foglalom össze, a célja az volt, hogy lecserélje a hitüket egy helyes hitre, mert ők még továbbra is a halott Jézusban hittek, és Jézus azt akarta, hogy az élő Jézusba higgyenek. Mondjatok egy ámen. Ezért megjelent közöttük, ott a tanítványok között, az első megjelenésben lecserélte a hitüket, mert az a hit már nem volt jó. Jézus már feltámadt, és akarta, hogy ők már a feltámadt Jézusban higgyenek. Ez volt az első megjelenés. Azután jött a második megjelenése Jézusnak a tanítványok között. Ez a második megjelenés, ez meg egy személy miatt történt. Egyetlen egy személy miatt érkezett Jézus a gyülekezetbe, azt meg már kedves testvérem mondja is, Tamás volt. Ugye Tamás volt az valaki, aki nem volt ott, nem tudjuk, hogy miért nem volt ott, hát mindig van valaki, aki a gyülekezetben nincs ott. Az a probléma, amikor akkor nincs ott, amikor ott kellene, hogy legyen. És hát ő nem volt ott, nem tudjuk, hogy mit csinált, hova ment, nem is lényeges most ez nekünk, de a lényeg, hogy nem volt ott, és Tamás 8 napot töltött a tanítványok között hitetlenül. A hívők között a hívő hitetlenül. A hívők között Tamás, mint hívő, ő is közéjük számláltatott 8 napig hitetlenül, és ki is mondja, hogy nem hiszek Jézusban addig, hogy feltámadt, amíg a kezeimet a sebeibe nem fogom tenni. Még azt sem mondta, hogy ha megjelenik, nekem annyi elég, azt mondta, még az se elég, nem érdekel, hogy Jézus megjelenik, amit ti láttatok. Lehet, hogy el vagytok keseredve, lehet, hogy már a bánattól halucináltok, lehet, hogy csak képzeltétek, hogy Jézus megjelenik. Nekem már az se elég, ha Jézus megjelenik, nekem az elég, ha a kezeimet a sebeibe helyezem is. Valaki hallgatta ezt a sztorit, Jézus nem volt a testben, de mégis mindent hallott. Ahogy megérkezik másodszor, szó szerint nem is a gyülekezettel foglalkozik, hanem az az egyetlen egy emberrel, akit szeretett volna helyreállítani, és azt mondta, Tamás, gyere csak ide. Nem azt mondta, hogy itt vagyok, gyere, azonnal azt mondta, helyezd a kezeidet az én sebeimbe. Itt van a kezeimben, itt van a lábamon, itt van az oldalamon, azonnal gyere. És azt mondja Jézus Tamásnak, Tamás, a hívők között ne legyél hitetlen. Higgy. Te azért vagy hívő. Nem csak azért, hogy egy nap higgyél bennem, tudtok egy ámen mondani, hanem higgyél Isten minden beszédében. Nem csak arra vagyunk elhívva, hogy mi higgyünk egyszer Jézus Krisztusban, elfogadtuk őt, hogy ő mi személyes megváltunk, ami szabadítunk, egy csodálatos Urunk van, hanem hogy nap mint nap, amikor megszólít bennünket. És amikor az ő igét olvassuk, nap mint nap tudjunk hinni az ő beszédében. És ne legyünk, ne kételkedjünk. Amikor az Isten cselekszik és szól hozzánk, akkor mindenki higgye. Minden hívő higgye azt. És ne legyen a hívők között olyan hívő, aki hitetlen. A harmadik megjelenésében pedig éppen az Új Remény gyülekezetben prédikálok most erről. Ez a tietek. Ez pedig nem más, amikor helyreállítás miatt érkezett, amikor egy szolgálatot szeretett volna helyreállítani. Ez pedig Péternek a története. Látjátok, hogy Péternek a helyreállásra mennyire szükség volt, hogy egy kicsit visszamegyünk az ő életében, akkor látjátok azt, hogy ő mennyire nagy traumát élt meg. Hogyha részletesen tanulmányozzátok a Péter életét, akkor látjátok azt, hogy nagyon nagy volt a kilengés. Egyszer nagyon nagy mélységeket tapasztalt meg ez az ember, máskor meg nagy magasságokat. Ugye? Csak néhányat hagy említsek. Látták azt, amikor Jézus több ezer embert megetett. Látták a tömegeket. Látták azt, amikor Jézushoz valamennyi beteget vittek az emberek, mindenkit meggyógyított. És látták azt, hogy hogyan támasztja fel a halottat. Hogyan hívja ki Lázárt. Aztán azt is látta, amikor meg akarják verni, le akarják taszítani a kőszikláról. És aztán látták ugyanezt a hatalmas Jézust, amikor megfogják, és megverik, töviskoronát tesznek a fejébe, és nagyon-nagyon csúnyán kigúnyolják, ezt mind látta, óriási volt a kilengés. És összezavarodott ez az ember. Egyszerűen már nem tudta, hogy most mit higgyen. Azt sem tudta, hogy mit csináljon, és elfelejtette az elhívását is, és mindenki tudja, ugye az igét olvassátok, hogy ő egy tűznél árulta el Jézust, a főpap udvarába egy tüzet gyújtottak, és ezen a tűz mentén háromszor megkérdezték őt, hogy te Jézushoz tartozol, te az ő tanítványa vagy, és ismered őt? És annyira össze volt zavarodva. És tegye fel a kezét az, aki már volt összezavarodva. Mindenki volt összezavarodva? Össze-vissza beszél ilyenkor az ember? Nehéz kihámozni, hogy most mit hisz, meg mit nem hisz. És az ember is teljesen összezavarodva, a hite teljesen tönkrement, és megtagadja Jézust. És akkor látjátok, hogy ez az összezavarodott ember, a 21. részben, Isten őriz, hogy egy összezavarodott ember vezessen bennünket. Ugyanis Péter ebben az összezavarodott állapotában még 6 tanítványt összeszed, és elviszi őket visszahalászni. Hát ezt várhatunk egy összezavarodott embertől. Azt sem tudja, hogy mit kell csinálni. Menjünk vissza a régi életünkbe. Menjünk vissza abba, amit régen csináltunk. És eszébe se jut, hogy neki mi az elhívása. Eszébe se jut, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan felvitte őket a megdicsülés hegyére. Eszébe se jutnak ezek a dolgok, hanem összezavarodva és teljesen szétesve ez az ember, visszavisz még 6 embert magával, és elkezdenek halászni. És itt kezd izgalmassá válni a történet. És ez igazából mi is magunkra ismerünk. Jézus jön, harmadszor megjelenik, most már nem egy épületben jelenik meg, hanem a parton. És ez a megjelenése azért történik, mert Jézus eltervezte, hogy berendezi a színpadot úgy, hogy Péter vissza tudjon állni a szolgálatába. És minden, amit Jézus tesz, majd föl fogom sorolni, az tulajdonképpen egy berendezése volt annak a színpadnak, ami alkalmassát tette azt a helyet arra, hogy Pétert vissza tudja tenni a szolgálatba. És egyszer csak valaki gyújt egy tüzet, elkezd halat sütni, a tanítványok halásznak, és olyan csodálatos, hogy János, aki a jelenéseket is kapta, ugye a nagyon éles látással azt mondja, ott Jézus van a parton. Ott Jézus van. Én úgy látom, hogy ő az. Jelzem, már kétszer találkoztak vele. Kétszer már megjelent az életükben. Látták a saját szemeikkel, és azt mondja, ott szerintem Jézus van. Péter azonnal fölveszi a ruháját, és beugrik a vízbe, teljesen ugyanolyan, ahogy eddig, az a hirtelen, kapkodó, meggondolatlan természet, de így szeretjük a Pétert, nem? De hála jó Istennek, hogy a Szentlélek megváltoztatta őt, és az életében egy kősziklává tette, egy olyan stabillá tette, ami az egyháznak egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része volt, és az ő szolgálata elengedhetetlen volt az egyház életében. És amikor beugrik a tengerbe és úszik, akkor kiérkezik, és Jézus Krisztus ott van a parton. És itt van a színpad berendezése, engeditek, akkor szeretném felsorolni ezt, hogy hogyan rendezte be Jézus neki a színpadot. És a mi életünkben is így van ez. hogyha valaki itt van ma közöttünk, vagy néz bennünket, és egy kicsit elbizonytalanodtál, vagy megfáradtál az elhívásodban, Jézus már készül arra, hogy újra meglátogat téged, egy speciális látogatással, egy speciális isteni meglátogatásba fog részesíteni, amelynek a célja, hogy visszaállítson téged teljes szívvel a szolgálatba. Nézzük, hogy hogyan rendezte be Péternek a színpadot. Nézzük, hogy a te életedbe hogyan fogja berendezni a színpadot, ha szükséged van rá. Visszaállítani egy embert. Nagyon nagy szükség. Nagyon nagy szükség, hogy a sebesülteket, nagyon nagy szükség az elfáradottakat, ne hagyjuk magunk mögött. Hanem segít, és tudjunk nekik segíteni abban, hogy ismét visszaálljanak a szolgálatukban, az elhívásukban, arra a helyre, ahol őket Isten állította. Nézzük akkor a színpadot. Először is azt mondja az ige, hogy a nevén szólítja, és azért különleges ez a név, mert ez a név volt az a név, ami először szólította őt Jézus. Simon, Jónának fia. Először így szólította meg a mester ezt az embert. Most itt a tűznél Jézus berendezi a színpadot, és újra megszólítja őt, úgy, mint kezdetben. Emlékszel még arra, amikor megtértél? Én is mindig visszajátszom. Amikor elfogadtam az Úr Jézust, hogyan fogadtam előtt, hogyan tértem meg, milyen csodálatos volt az az első szeretet, hogy a Szentlélek bejött az életembe, és megérintett engem. Soha nem felejtem el, hogyan vette le Jézus a bűneimet, hogyan tisztított meg, hogyan éreztem az ő drága jelenlétét, és folytak a könnyeim patakban, folytak. Péter, Simon, Jónának fia. Emlékszel, amikor még először megszólítottalak? Újra. Azon a névén szólítja, mint legelőször. Úgy gondolom, hogy a Péter szívébe ez nagyon-nagyon fontos húrokat pengetett meg. Visszaemlékezett ez az ember az első szólításra. És nagyon nagy fontosságú az, hogy a helyreállás úgy kezdődik, hogy megemlékezünk az Úr jóságáról. Megemlékezünk arról, amit tett velünk. Megemlékezünk arról, amikor először találkoztunk vele. Megemlékezünk az ő szeretetéről, jóságáról. Ó, de nagyon fontos, hogy megemlékezünk, hogy Jézus ma mennyi mindent tett az életünkben, mióta már vele járunk. Simon, Jónának fia. Mondanám, emlékszel, amikor először megszólítottalak? A második része a színpad, hogy olyan rendezte be Jézus a színpadot. Azt mondja nekik, hogy oda szól, hogy vessétek ki a hálót, ugye, ez is egy bizonságot, vessétek a hálót a jobb oldalra, ugye ez nem politikai beszéd most, tehát a jobb oldalra vessétek a hálót, és akkor fognak halat. Ez megint egy bizonság volt, mert egy bizonságot újít meg benne Jézus, mint korábban. Ugye annak idején is Jézus ezt már megmutatta nekik, most újra ugyanebben a helyzetben hozza, hogy egy bizonságot tesz Jézus azzal, hogy újra fognak, csak most 153 nagy halat fognak, és nem szakad a háló. Két csoda történik. Az első csoda, hogy fognak 153 nagy halat, egy sikertelen, kudarcos éjszaka után, 6 szerencsétlen tanítvány, akinek van egy szerencsétlen vezetője, aki szintén nem tudja, hogy hova megy. Nem jó olyan vezetőt követni, aki nem tudja, hogy hova megy. De Jézus tudta, hogy ezt az embert helyre fogja állítani. És a vezetése alatt az egyház, a gyülekezet zöld mezőkre fog menni. Tehát a szavára sok halat fognak, ezzel felidéz egy bizonyságot Péterbe. Sok halat. Aztán tüzet gyújtott, de ez a tűz már nem a főpap udvarán ég, hanem a tengerparton ég. Ottól éppen szüksége van rá. Jézus utána ment pontosan arra a helyre, ahol ő elmenekült. Hova mehetnék, mondja Dávid, a te színed előtt? Elrejtőzhet az ember az Isten elő? Elbújhat-e valahova, amikor Isten bennünket keres? Tüzet gyújt, nem a főpap udvarában, hanem ott, ahol ő él. Aztán embereket gyűjt maga köré, ez is a színpad berendezésének a része. Ugye Péter nem csak egy tűznél árulta el Jézust, és szüksége volt arra, hogy helyreállításban legyen része, és háromszor kérdezte meg Jézus nem véletlenül ennél a tűznél, mert neki vissza kellett ezt vonnia, meg kellett vallania, hogy szereti Jézust. Hanem embereket gyűjt a tűz köré, ugye a főpap udvaránál megint sok ember volt a tanúja annak, hogy hogyan árulja el Péter Jézust, itt pedig azok a tanítványok, az a 6 ember volt a tanúja annak, Jézus volt a 7. tanúja annak, hogy Péter bizonyságot tesz, hogy szereti Jézust. Ez is a színpad berendezésének a része volt. Hogy legyenek tanúk. Háromszor kérdezi meg, ugye látjátok, háromszor megkérdezi, és az első kérdése, illetve a két első kérdése arra vonatkozott, hogyha az eredeti szöveget meg akarjuk nézni, akkor arra vonatkozott, hogy Péter, szeretsz engem agapé szeretettel? És Péter hazudott kétszer, mert amikor megkérdezte Jézus tőle, hogy te agapé szeretettel szeretsz engem? Péter rávágta, igen, hogyne, persze. De Péter arról beszélt, ami sosem volt neki. Még eddig a pillanatig nem volt neki soha agapé szeretete. Ugyanis a harmadik kérdés volt a helyes válasz, mert harmadszor Jézus a fileót kérdezte. Szeretsz engem? Ha már nem szeretsz agapé, isteni szeretettel, önfeláldozó szeretettel, de azért szeretsz Péter engemet fileóval, baráti szeretettel? És ekkor Péter igazat mondott. Péter ekkor azt az igazságot mondta, ami valóban volt neki. Ő valóban barátként szerette Jézust. És mondta is, Jézus, azért legalább te tudod, hogy úgy szeretlek téged, mint egy barát. Jönnek az utasítások, legeltest, pásztorold az én juhaimat, vezesd őket legelőre, pásztoroljad őket, vigyázz rájuk. Jönnek ezek a parancsok, nagyon-nagyon fontos parancsok voltak, ahogy megismétli Jézus ezeket az elhívás igéket. És világosan, ahogy közli vele az elhívását, utána pedig lezárja azzal, hogy közli vele az élete végét. Nagyon szívszorító az élete vége, hiszen itt Jézus arról beszél, hogy hogyan fog majd ez az ember meghalni. Ugye korábban nem sikerült neki az élete kockáztatása árán Jézus mellett bizonyságot tenni, de az élete végén ezt is helyrehozza. Ugye tudjuk, hogy Péter mártír halált hal, valószínű fejjel lefelé feszítik meg az ő kérésére, és úgy volt, ahogy Jézus mondta, amíg fiatal vagy, felövezed magad és oda mész, ahova akarsz. De eljön majd az életed vége, amikor majd egy fiatal ember kötöz meg téged, és oda tesz, ahova te nem akarsz menni, és a hagyomány szerint, nem tudom, hogy így volt-e, Pétert egy fiatal ember oda kötözte az övénél fogva a keresztfához. És föltették a keresztre, oda kötözték, föltették, oda vitték, és utána kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék meg. Odaadta az életét Jézusért, és egy igazi bizonyságot tett az életével, és az életével megdicsőítette Jézus Krisztust, az Isten fiát. Mekkora erő költözött ebbe az emberbe? Milyen változás történt ebbe az emberbe? Az egyik legfontosabb változás, testvéreim, barátaim, az, hogy végigment az úton. Hányan vágytok végigmenni a keskeny úton? És az elhívásotokban? Tudjátok, hogy a keskeny úton, hogy végigmenj, én kérdezős pásztor vagyok, vagy ott hozzászoktok úgy, és ott minden kérdezek mindenkit. Mert együtt dolgozok veletek, szóval nem előadást tartok, hanem a szívetekbe beszélek. Akarom, hogy aktívak legyetek. Szóval úgy gondolom, hogy Péter életében ez a hatalmas változás, ami végbe ment, ez nem csak abból állt, hogy ő egyszer Jézus Krisztust elfogadta, hanem a szolgálatára is vonatkozott ez. Hogy vajon ahova Isten őt állította, ahova tervezte, aminek tervezte, amit akart, abban is hűséges. Ma nagyon sok olyan keresztény van a gyülekezetekben, akik megtértek, szolgálták Isten, és valamilyen zicser jött az életükbe, elfáradtak, elgyengültek, támadások érték őket, összezavarodtak, és aztán a szolgálatot már nem folytatják. Hanem helyette marad, hogy ülnek, nézik a többieket, akik szolgálnak. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben nem törődik bele. És ez a látogatás, amivel meglátogatta Pétert, ez sokkal több volt, mint az előző kettő. Ez egy nagyobb kenetet. És úgy látom, hogy nagyon nehéz Istennek sokszor visszaállítani sebzett szívű embereket. De ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Istennek lehetséges visszaállítani ilyen embereket, akik valóban az életük végén meg kell, hogy dicsőítsék Jézust, és ugye figyeljétek meg, hogy ő nem csak azzal dicsőítette meg az élete végén Jézus, hogy hűséges volt hozzá, hanem azzal is, hogy a szolgálatához is hűséges volt. Így ment végig az élete. Miért prédikálok én ma erről? Úgy gondolom, hogy a mi életünkben is előfordulhat, hogy elfáradunk és elgyengülünk. Ha őszinte akarok lenni, itt pedig azt gondolom, hogy barátok között vagyok, testvérek között, megengedhetem magamnak, hogy őszinte legyek. Én már nagyon sokszor elfáradtam. Sőt, az elmúlt hetekben is elfáradtam egyszer, amikor azon gondolkodtam, hogy Istenem, nem sokára mindjárt 55 éves leszek. Már mindjárt 40 éve nem sokára, nem sok híja vagy pár év, és 40 éve szolgálom az Urat, és hirdetem az evangéliumot. Több mint 2000-szer prédikáltam, összeszámoltam egyszer, képzeljétek el, egy unalmas percben. 2000. Hú. Még papírlapból is sok. Én már unom az embereknek a problémáját. Gondoltam én. Csinálja valaki más. Én már szeretnék egy kicsit pihenni. Milyen jó lenne, hogyha inkább csak az lenne a dolgom, hogy tanácsokat adok. Vagy esetleg egy hónap egyszer. És ilyen gondolatok jönnek az emberbe. És akkor olyan csodálatos, hogy átélek nap, mint nap, ilyenkor olyan találkozásokat Jézussal, amely egy olyan kenetet hordoz, amely helyreállít. Mindig emlékeztet, a nevemben szólít, és nem tudok tőle szabadulni. Tudjátok, hogy én már rabszolga vagyok, és te is. Egy rabszolga nem csinálhatja azt, amit akar, mert nincs is szabad akarata. Valaki emlékeztetne engem arra, hogy József, te nem a magadé vagy. Te nem tehetsz azt, amit akarsz. Te már az Úr Jézus rabszolgája vagy. Te már lemondtál az életedről. Neked már nincsen döntési jogod. De néha, amikor elfáradunk, újra eljön a régi élet, és tudjátok, ilyenkor még azt is szoktuk csinálni, hogy ha mi esetleg kiállunk a szolgálatba, vagy kicsit elfáradunk, akkor még másokat is visszaviszünk magunkkal. Még másokat is kidumálunk. Na gyertek velem, én se csinálom az Úr munkáját, én se várom az Urat, de gyertek velem, csináljuk azt, amit régen csináltunk. Mi már soha nem lehetünk azok, akik voltunk. Mi már akár mit is csinálunk, mi mindannyian az Úr Jézus gyermekei vagyunk. És Isten számít ránk, és azt akarja, hogy hűségesek legyünk. És ezekben a meggyengüléseinkben Isten mindig meglátogat, megölel, átkarol, és újra és újra oda jön hozzám, és nem tudok más csinálni, csak megadom magamat neki, és megengedem, hogy újra megerősítse az életemet. És most igazából tudjátok, hogy miért szolgálok el ezért? Mert Isten lelke azt mondta nekem, hogy ti nektek nagy futásotok lesz a következő 2-3 évben. Ti még nem tudjátok, hogy milyen munkák előtt álltok. Mi már tudjuk, hogy mit jelent egy építkezés. Mi már tudjuk, hogy mit jelent az, amikor a gyülekezetben nagy terhek jönnek, még plusz terhek, mint ahogy eddig. Isten elkészítette az ő kegyelmét a számotokra, mondjatok egy ámen, ami tartalmazza azt az erőt, azt az anyagi áldást, minden, amire szükségetek van. De tudnotok kell, hogy ez nem lesz könnyű. És nem megfélemlíteni akarlak benneteket, sőt, buzdítani akarlak benneteket azzal, hogy felhívom a realitásra a figyelmeteket, hogy mennyire közel kell húzódnotok az Úrhoz. Mennyire kapaszkodnotok kell ő benne. Hogy a gyülekezet nem, hogy ne kivírja ezt az időszakot, ami következik rátok, hanem még meg is erősödjön, és sőt, növekedjen ez alatt. Lehetséges ez Istennek, hogy válságok és nehézségek közepet építkezik egy gyülekezet. És lehetséges az, hogy szellemben is építkezik egy gyülekezet ilyen időszakban. Lehetséges, hogy még erősödni fog alatta. Lehetséges, hogy még szaporodni is fog alatta. Na igen. Ezért vagyok én itt. Hogy egy egyszerű igehirdetéssel megpróbáljam az én Sándor barátom, a testvéremet egy kicsit helyettesíteni. Kívülről mondva nektek, de mégis belülről. Testvérek, kicsit nehéz időszak jön. De ma imádkozni fogunk. Mert az Úr kenete eljön, és megerősít minket. Ha jól vagy, akkor add hozzá még nagyobb erőt. Ha éppen el vagy fáradva, akkor amúgy is szükséged van az ő segítségére és az ő erejére. Ha éppen gondolkodóba vagy, és a sátán kísérti az életedet, és már nem tudsz beletenni annyit, amit eddig beletettél, akkor szintén szükséged van az Úrnak a megerősítésére. Milyen kenet ez? Milyen kenet ez, amivel Isten helyreállítja az emberi szíveket? Én azt gondolom, hogy ez egy tűz. Méghozzá nem is akármilyen tűz. Ahogy elgondolkodtam ezen, hogy engem is Isten mindig egy tűznél állít helyre, nem a Meteor kereszt központban gyújtjuk a tüzeket, tehát ott a teremben, hanem a Szentlélek tüze. Ó, de vágyom arra, hogy újra és újra te életedbe is gyújjanak tüzek a Szentlélektől. Gyújjanak a szívedbe tüzek. De nem csak a Szentlélektől gyújjanak tüzek, hanem gyújjon a szívetekbe az Isten szeretetének a tüze. Gyújjon, megújjunk Isten szeretetében. Hogy amit teszünk, azért tesszük, mert szeretjük őt. Amit teszünk, azért tesszük, mert szeretjük egymást. Jaj, de nem szükségünk van erre a tűzre, amit a Szentlélek gyújt, és nagy szükségünk van arra a szeretet tűzre, amit, ahogy Jézus Krisztus ott van ennél a tűznél, és amiben táplálék van. Mert úgy gondolom, hogy a kapcsolatokat ez táplálja. Táplálja, ez a szeretet táplálja a közösségünket, táplálja a kapcsolatainkat. Ahogy az a hal táplálta ezeket a tanítványokat, és az a kenyér. Vissza kell jönni mindenkinek oda, ahonnan kiesett, ahol még éget benne a tűz, és ahol még Isten szeretete által szolgált. Ha valaki bármelyiket nélkülözi, akkor neked szól ez az üzenet. Ha mindannyian erősek vagytok most, akkor pedig a jövőről szól. A jövőben nehezebb időszak következik, de mindenki, aki ragaszkodni fog az Úrhoz, és hűséges marad, Isten ezt meg fogja becsülni, mert Isten megbecsüli az ő szolgáit. Megbecsüli az ő gyermekeit. És különbség van a között, aki hűséges és aki hűtlen. Én nagyon hiszek abban, hogy ezek a látogatások, amelyek a ti életetekbe is jönnek, és én, mikor ma készültem erre a szolgálatra, beszélgettem itt az Úrral, és megkérdeztem, Uram, én ha prédikálok, akkor eljössz? Tudom, hogy mindig itt vagy az Új Remény gyülekezetben, az egyik kedvenc gyülekezeted, az Új Remény gyülekezet. De Uram, eljössz úgy, ahogy nekik van szükségük rá. Eljössz úgy, hogy helyreállítsál valakit, aki elfáradt. És hogyha előre hívom őket, vagy hívok imádkozásra, Uram, itt lesz az a kenet, ami helyreállít. Mert akkor csak a levegőbe beszéltem. És a válasz az volt, hogy igen. Én adtam a szavakat, én adom a tüzet, és én adom a szeretetet. Most szeretnék veletek imádkozni. Ez a szolgálat itt véget ért, de a Szentlélek szolgálata nem. Kicsit csukjátok be a szemeteket, és imádkozzunk. Hol vagyok most a szolgálatban? Ott vagyok-e a helyemen, ahova Jézus Krisztus helyezett? Haladok-e benne előre, töretlenül? Ha nem, elfáradtam, meggyengültem, vagy összezavarodtam? Uram, mutasd meg ezt nekem. És én azért vagyok itt, Jézus, ma, hogy a te jelenléteddel újra helyreállíts engem. És ha te ezt megteszed, Úr Jézus, akkor én teljes szeretettel fogok szolgálni. És Jézus látja a te jövődet. Jézus látja a te célodat, hogy te egy olyan ember vagy, aki meg fogod dicsőíteni a szolgálatodat is őt. A Szentlélek szinte mondja, én látom, hogy fogsz engem megdicsőíteni. Úgy fogsz engem megdicsőíteni, ha ott leszel, ahol helyeztelek. Ha hűséges leszel, és végigmész az úton. És most, ahogy kicsit becsuktátok a szemeteket, és imádkoztatok, kérem azokat, akik szeretnétek velem imádkozni, és vagy azt mondjátok, hogy egy kicsit meggyengültem, vagy egy kicsit elfáradtam, vagy jól jönne egy friss kenet, hogy a szolgálatomat teljes erővel tudjam végezni. Kérlek, állj fel, és szeretnék veled imádkozni. Köszönöm szépen. Ez nekem most visszaigazolása, hogy nem a levegőbe prédikáltam. Köszönöm szépen. Annyira nagyon szeretem az őszinte embereket. Én magam is őszinte vagyok. És én nem is tudom elképzelni az életet másképpen. Csak őszintén. Milyen jó, amikor egy gyülekezet válaszol az ő mesterének a szavára. Imádkozzunk most mindannyian. És kérjük ezt a keretet. Én már kértem, de most kérte is. Gyújts, Jézus, tüzet nekem is. Pontosan ott, ahol nekem szükségem van. Uram, adj nekem táplálékot annál a tűznél. Mert csak szolgáltam, csak mentem, de mentem, és magamra olyan kevés idő jutott, és elfáradtam. Adj nekem mennyei táplálékot. Imádkozzunk. Tudunk hangosan egy kicsit imádkozni? Tudom, hogy ti nem tudom, hogy szoktatok, de kicsit hangosan imádkozzunk. Gyertek, menjünk Isten elé most. A Szentlélek hagyj végezze a munkáját. Adjunk meg magunkat neki, és hagyj végezze a munkáját. Drága Jézus, te látod ezt a drága gyülekezetet. Köszönöm neked, Istenem, ezeket a drága testvéreket, mind, akik itt vannak ma. Köszönöm, Uram, ezeket a drága embereket, akik oly sokat tettek már bele a szolgálatba. De Uram, a jövő egy még nagyobb munkát, egy még nagyobb időszakot hoz. Kérlek téged, Uram, hogy most állíts helyre a gyermekeidet. Akik itt vannak, Uram, össze vannak zavarodva, vagy elfáradtak, vagy megsérültek, vagy elgyengültek, vagy egyszerűen kiégtek. Jézus, azt mondtad, Uram, elküldöd a te jelenlétedet, amiben olyan kenet van, ami meggyógyítja az embereket, és visszaállítja őket a szolgálatba. Köszönöm, Uram, hogy megvahatom együtt a testvérekkel most, akikkel együtt imádkozok. Nekem szükségem van rád. És testvérek, ki hirdetem ma, Jézus van itt. Jézus van itt. Ahogy János mondta Péternek. Péter, Jézus van ott. Menjél oda hozzá. Jézus van ott. Ő az. Gyere te is, gyere, közeledjél az Úrhoz. Úgy, ahogy vagy. Úgy, ahogy vagy, gyere. Gyere az ő jelenlétébe. Gyere be az ő jelenlétébe is. Ő pedig munkálkodni fog az életedbe. És akar téged változtatni, erősíteni, segíteni. És köszönöm, Szent Szellem, hogy most hatalmas munkát végzel a szívekben. Ez a látogatás személy szerint azokért jön, akiknek most szüksége van rá. Ez a látogatás helyreállít. Ez a látogatás meggyógyít. Ez a látogatás visszahelyez oda, ahova minket látni akarsz. És köszönöm, Uram, halleluja. Hogy annyira jó a te jelenlétedben lenni. Annyira jó megújulni. Annyira jó szájra kelni. Annyira jó újra látni téged. És kimondjuk mi is. Adj nekünk agapé szeretetet. Mondjuk el, testvérek, együtt. Mondjátok velem együtt. Úr Jézus, kérünk téged, adj nekünk agapé szeretetet. Töltsd be a szívünket egy friss szeretettel. Hát a drága jelenléteddel. És tápláld a mi szívünket a te drága kenyereddel. Köszönjük, Jézus, azt, hogy te meg tudod tenni, amit mi nem tudunk megtenni. És add meg, Uram, hogy teljes szeretettel szolgáljunk téged az életünk minden napján. És meg tudjunk dicsőíteni téged a szolgálatunkkal is. Mert te méltó vagy, hogy vegyél dicsőséget és áldást. Te vagy a mindenható Isten, a hatalmas Úr, akinek a nevére szálljon minden dicsőség. Ámen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és köszönöm, hogy a szolgálatot elmondhattam. És most én is szeretnék egy imát mondani értetek, ezzel búcsúzom a szolgálatban. Szeretnék egy befogadó imát mondani, hogy nagyon várunk benneteket. És ezt imába is szeretném elmondani az Úr előtt. Nagyon-nagyon várunk benneteket. Újra örvendezünk, hogy együtt lehetünk. Most már úgy fizikai testben is, hogy egy helyen. És szeretnék elmondani egy imát azért, hogy a jövő egy hegymenet lesz. De ti bírni fogjátok. Bírni fogjátok. Kéz a kézbe, váll a vállnak vetve, összefogva, minden, amit eddig tanultatok, sikerülni fog. És az Úr meg fog benneteket áldani hatalmasan. Mi pedig örvendezni fogunk azon, amit tesz Isten a ti életetekben és a miénkben is. Úr Jézus, köszönöm, hogy áldást mondtatok erre a közösségre. És köszönöm neked, Uram, drága megváltóm, hogy ez a drága gyülekezet, a szívünkhöz közel lévő gyülekezet. Minden testvérünket nagyon szeretünk, de köszönöm az Úrremény gyülekezetet, amely oly sok ideig együtt voltunk, és szív szerint most is együtt vagyunk, és aztán újra adtál egy ilyen lehetőséget. Uram, köszönöm, hogy kimondhatjuk az egész gyülekezet nevében, hogy szeretettel fogadjuk őket. És nem csak, hogy szeretettel, hanem megtiszteltetés, hogy ez a közösség jön. És ott van velünk, együtt lehetünk, Uram, ebben a helyen, amit adtál nekünk. Köszönöm, Uram, az ő szívüket. Add, Uram, hogy ott azon a helyen gyarapodjanak tovább, növekedjenek és épüljenek. És szeretném kimondani, Uram, hogy ami ezután jön az ő életükben, te megerősíted őket. És köszönöm neked, Uram, hogy ebben az elhívásban, amiben ők benne vannak, te meg fogod őket tartani, és Uram, győzelemre viszed az ő hitüket. Köszönöm, hogy meg fogjuk látni, amikor nem csak az alapkő kerül letételre, hanem meg fogjuk látni a befejezését is ennek az épületnek, a szellemi háznak is, a lelki háznak is, és a fizikai háznak is. Ezért az Úr Jézus nevével legyetek áldottak, és legyetek erősek az Úrban, és kimondjuk rátok, hogy az Úr ereje, kegyelme, szeretete vegyen körbe benneteket, és Isten dicsősége ragyogtassa az Úr orcáját rajtatok. És az Úr kegyelme úgy is nyilvánuljon meg az életetekben, hogy egy se vesszen el közületek, ne maradjon el, hanem még gyarapodjatok. A Jézus nevében. Amen.